Szervusztok! No, szóval ez a 30 plusz összetalálkozásunk, és nagyon hálás vagyok Pastor Briannek, hogy olyan sokszor beugrott ebbe, azt hiszem kétszer, háromszor, négyszer, mennyiszer? Hány alkalom volt? Három, aha. Ugye tavaly nyáron született az ötlet, hogy csinálhatnánk ilyeneket, még talán azt hiszem Gyöngyi az ötlet gazdája, és nagyon izgatott lettem felőle én is, és aztán azon izgatottságomban egyből elmentem az államokba. Úgyhogy nagyon, nagyon jó, hogy Pastor Lengyi rendelkezésre tudott állni. Mi volt amit kedvenc dolog, amit kaptatok, vagy emlékszik valaki valamire, ami így azokból a nem számon kérés, csak érdekel, hogyha volt valami megáldott esetleg, akkor örülnék, ha... Igen. Ne legyen tele az életed kellene dolgokkal? Kellene. Igen, amit kell, igen, világ legrosszabb kifejezése, azt hallottam nekünk Pastor Brian még bibliaiskolában. A kellene. Igen, mert a kell az nagyon rossz, de úgy tanította, hogy a legrosszabb az a kellett volna. Mert azonban segíteni se lehet. Azt mondta rá, igen, annak idején, igen. Valaki másnak volt valami, ami az ilyen segítő vagy építő gondolat volt valami? Jó, oké, rendben. Szóval, mi ennek a címe? Kommunikáció, hogy a hiba az önkészülék, vagy hogy volt? Hiba az önkészülékében van, igen. Szóval ez a kérdés, hiba az önkészülékében van. Hányan nem tudjátok, hogy ez hova kapcsolódik ez a mondás? Oké, jó. Ez talán szerintem még egy régi szocializmusból való reklámból jött ez a dolog, hogy a hiba az önkészülékében van. És van egy tényleg egy hasznos gondolatot kommunikáció. Az is részben erről szeretnék beszélni. Nagyon szeretnék veletek beszélgetni erről a témáról, úgyhogy érdekel, úgyhogy kérdezni foglak benneteket mindjárt, úgyhogy ha menekülőre akarod fogni, akkor már is futhatsz, de ha ez nagyon ijesztő. Nem úgy van, hogy ne lennék kész beszélni órákig, de inkább szeretnék tőletek hallani, ha egy mód van rá. Oké, de imádkozzunk először. Mennyei Atyánk, úgy kérünk téged, hogy beszélj hozzánk, ahogy csak te vagy képes. Uram, és imádkozunk azért, hogy mindaz a korlátoltságunk, amink van, amiben nem látunk hiányt, az ne akadályozzon minket abban, hogy elfogadjunk tőled, és kérünk téged arra, hogy te szolgálj felénk. Tényleg mindenben olyan hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy itt nincs fagypont alatti hőmérséklet, és hálásak vagyunk az épületünkért, ezért a szellemi otthonért, a gyülekezetünkért, a testvéreinkért. Kérünk, áld meg azokat, akik sebsén vannak, és különösen kérünk azért a kislányért, a Káriszból, Laura, imádkozunk, Uram, érte, és kérjük a gyógyulását. Add, Urunk, hogy visszanyerje a képességét a mozgásra, Urunk, vegyél el minden gonosz dolgot, amit az ellenség csinál az életében, gyógyítsd őt, Urunk. És légy velünk most, áld meg, amit én próbálok átadni, illetve áld meg az egymással való kommunikációnkat is, Jézus nevében. Amen. Oké, kommunikációban úgy van igazán, hogy ugye mindig két fél van. Az alapelve, hogy van a küldő és van a fogadó, igaz? Ugye a kommunikációban mindig ez a két. És ennek sok-sok formája lehet. Igazán egy monológ is lehet kommunikáció, hogyha a másik fél az elfogad. Valaki üvölt a másikra, az is lehet kommunikáció, bár nem a legjobb fajta. Hogyha mondjuk érdekes, mert általában az elfogadásunk az fordítottan arányos a hangerő a felfelé menésével, tehát általában, amikor valaki elkezd üvölteni, akkor általában lemegy a készség arra, hogy elfogadjon tőle az ember, úgyhogy csak úgy jelzem azoknak, akik szeretik felemelni a hangjukat, hogy általában nem működik. De hogyha a másik fél elfogad, akkor még az is lehet, hogy valaki üvölt, és az is kommunikáció. Viszont itt a kérdés, na nézzük, tehát beszélsz egy falhoz, az kommunikáció? Oké. Jó, egy kutya lenne, sajnálom, rárajzolok egy K betűt, mert nyilván egérnek néz ki, de beszélsz a kutyádhoz. Kommunikáció? Tudom, hogy azt hiszitek, de nem. Nem, tudom, hogy így néz, És nagyon aranyos, tudom, sokkal aranyosabb, mint én, tudom, hogy tudod, sokkal cukibb meg minden. És teljesen úgy néz ki, mintha értené, de tudod, ja, nagyon, tehát tényleg egyszer se tudod segíteni a matek háziban. De hogy nem, Tom Hanks beszélget a lakatlan szigeten a Wilsonnal, tudod, a kézilabdával, ha nem láttad a filmet. Ez kommunikáció? Nem, oké, jó. Jó, ha beszélsz, ha imádkozol, az Istenhez, oké, igen, az kommunikáció, oké. Nyilván egy másik emberrel, az kommunikáció, oké, hadd mondjak még egyet, ha beszélsz önmagadhoz, az kommunikáció-e? Hát ha figyelsz, akkor igen. Ha figyelsz, akkor igen. Lehet, nyilván nagyon korlátozott, ha magadhoz beszélsz, de lehet kommunikáció. Mind a mellett szeretnék arról beszélni, tehát arról szeretnék beszélni, amikor két ember, okay, egymással beszél. És mi a lecke ebből a listából, abból a felsorolásból, tehát beszélek a fallal, a kutyámmal, az éval, a lakatlan szigeten, a teljesen mindegy kedvenc pálmafámmal, hogy mi a lecke ebből. Figyelj, az, hogy valaki beszél, és a másik hallgat, az nem jelenti garantáltan, hogy kommunikáció van. Oké, okay, ez valami, amit így házasságokban sokan tanultak meg. Vagy emlékezz a középiskolás kémia órádra. Mindenki hallgatott, a tanár beszélt, mégse folyt kommunikáció, oké? Okay? Vagy valami más óra, amin nagyon keveset értettetek, teljesen mindegy. Orosz, igen, köszönöm, az orosz óra, igen, valóban, amikor, igen, mikor megkérdezte a tanárnő azértól, az osztálytársunktól, a kutortól, hogy rámutatott az asztalra, hogy sto éta, és akkor már, hogy mi ez, és akkor a diéta sto, igen, ez a mi. Tehát semmiből. Tehát, hogy nulla kommunikáció. És figyelj, hogyha nem vigyázunk, akkor nyilván így végződhet mindennel, hogy valaki beszél, valaki hallgat, de nincs átadása semminek, igazán nem folyik semmilyen átadás. A házasságodban, a barátságaidban, akár még a gyűliben is ez történhet. És kell, hogy legyen egy fogadó igazán, és ez az, amit így mondani próbálok, hogy a kutyád, a Tom Hanksnek a képzelt barátja abban a filmben, vagy a fal, az nem egy fogadó, az nem olyas valaki, aki elfogad. És az, hogy valaki elfogad, az, hogy van egy fogadó, az csak egyetlen egy módon történik meg, és ez a 25. Zsoltár 9, ugye sokat tanítjuk, illetve emlegettük ezt, hogy Isten az alázatost tanítja, a szelídnek ad, a szelídet tanítja. És ez arról szól, hogy elfogadónak kell, hogy legyen egy elfogadó, csak akkor zajlik kommunikáció. Úgyhogy visszatérve az indító kérdésünkre, hogy a hiba az önkészülékében van, és a válasz az, hogy addig, amíg a mutató ujjam tőlem elfelé mutat, addig nem a megfelelő helyen keresem a problémára a megoldást, oké? Okay? A kommunikációmban. Tehát amíg a mutató ujjam nem magam felé mutat, addig nem a megfelelő helyen keresem a választ a kommunikációs problémáimra. Oké, okay, ez nem 100%-osan igaz, lehet, hogy valaki más büszke, és nem hallgat, és nem fogad el, és ezért nincs kommunikáció. Nyilván ez egyértelmű, de amit érdemes átgondolni, csak így alapként, és azért beszélek erről, hogy utána majd, amikor beszélgetünk, akkor ez legyen egy ilyen kiinduló pont, vagy egy ilyen alapvető megértésünk, hogy igazából nyilván, amikor a kommunikációra gondolunk, akkor elsősorban nálam pattog a labda, nálam van a felelősség, én vagyok az, aki változtathat, én vagyok az, aki tehet valamit az ügyben, én vagyok az, akivel foglalkozni kell ebben a dologban. Éppen tegnap valakinél voltunk a gyűliben, akinek van kutyája, és nem tetszik neki, hogy viselkedik a kutyája, és beszéltünk hogy hívják a fickót? A Cézár, igen, akinek még a neve is elmű a kutyáknak, a Cézárról, hogy mit csinál, elmegy, és tudod, hogy majd ő rendbe teszi a kutyát, és ha nézed a sorozatot, akkor azt látod, hogy foglalkozik egy kicsit a kutyával, és aztán sokkal többet trenírozza a gazdit. Tehát, hogy sokkal többet tréningezi a gazdát, mint a kutyát, mert a gazdán múlik igazából a dolog valójában. A kutyám olyan rossz, de valójában a gazdát kell újra képezni, a gazdát kell újra igazítani, őt kell kiképezni, neki kell kutyaiskolába járnia, nem a kutyának annyira. Ami persze érdekes, de így működik, és igazán a kommunikációnkkal is így van, hogy honnan indul az egész, és az egész onnan indul, 25. Zsoltárként, hogy legyen szelídség, legyen alázat a szívemben. Oké, figyelj, még a következő mondat, és tudom, hogy már mondtam valahol biztos, de attól még nagyon igaz, hogy Ésaiás 65-ben Isten mondja ezt, hogy egész nap terjeszgettem a kezeim, pillanat megnézem, mert inkább olvasom, mint idézzem, mind jobban járunk. Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton járt gondolatainak nyomán. A nép után, amely engem ingerel szemtől szembe szüntelenül kertekben áltozik és téglákon szerez jó illatot. Mit mond? Azt mondja, folyton nyújtogattam a karom, folyton kitártam a karom ez a nép felé, amely rossz úton járt, a saját gondolatait követve. Hogy Isten folyton próbált kommunikálni Izrael felé, mindig beszélt hozzájuk, de ők meg mentek a maguk gondolatai után, a maguk feje után. Mi volt a probléma? Nem volt elfogadó. Isten beszélt hozzájuk, és ez egy fontos gondolat, hogy még az Isten se tud kommunikálni, okay? hogyha nincs hajlandóság az elfogadásra. És ez tényleg igaz, tehát, hogy még Isten sem tud kommunikálni. Még ő sem képes átadni a gondolatait, hogyha nincs hajlandóság az elfogadásra. És ez az, amit itt látunk. Beszélt Isten hozzájuk, és itt a kérdésem, követel Isten hibákat? Rosszul kommunikált? Hát nem nagyon hiszem, hogy pont ebben a dologban vétkezett volna Isten. Nem jellemző rá, hogy nagyon hibázna. Viszonylag tökéletes, nem viszonylag abszolút tökéletes, és nyilván nem hibázott, de ettől még nem volt képes eljutni hozzájuk az üzenetével. Nem volt képes megérinteni őket. Két példa még Márkból, és ez Jézus életéből, ugye. Az egyik az Márk 6.5-ben azt mondja, nem volt képes tenni ott semmi csodát, Márk 6.5, csak néhány beteget gyógyított meg rájuk vetvén kezeit, és azt mondja, hogy és elámult azoknak a hitetlenségén, azután körbejárta a falvakat tanítva. És mi történt? Jézus ott volt a saját településén, és képtelen volt tenni bármit, mert annyira hitetlenek voltak. Képtelen volt szolgálni feléjük. Nem tudtak elfogadni tőle semmit. Jézus maga ott volt közöttük, Isten emberként fizikai valóságában járt közöttük, beszélt hozzájuk, tanította őket, próbált csinálni, és nem. Mert nem voltak hajlandóak elfogadni. Hogy még Isten sem tud áttörni, ha nincs ez a fajta hajlandóság. Ez egyik nagy felelősségünk és szabadságunk emberként, hogy nekünk jogunk van elutasítani, ami azt jelenti, hogy tudod, jogom van hallani Istentől, de ha elég ostoba vagyok, akkor jogom van elutasítani azt, amit mondana nekem. Márk, még egy példa Jézus életéből, Márk 3.3, ezt csak hadd olvassam fel, pár verset, a három verset itt hadd olvassak fel, akkor azt mondta a megszáradt kezű, majd, hogy le volt bénulva az embernek keze, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad szombatnapon jót, vagy rosszat tenni? Lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Miért? Nem akartak válaszolni neki, mert tudták, hogy bármit mondanak, abba ki lehet kezdeni, tudod, be lehet kötni. Úgyhogy nem mondanak semmit. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze, és épp élő, mint a másik. Figyelj, akkor a farizeusok kimenvén a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartanának ellene, hogy elveszít meg, hogy hogyan öljék meg, hogyan pusztítsák el. Mi volt a gond? A szívüknek a keménysége, a hitüknek a hiánya. És ez a gondolat itt igazából, hogy nem lesz semmilyen módon kommunikáció, hogyha hogyha nincsen alázat, és nincsen a szívnek ez a közelsége, ahol megnyitom a szívemet, és van egy bizalom, és van egy elfogadásom. Ezt látjuk itt ezekben a versekben, hogy még Isten sem képes kommunikálni, Isten sem képes átadni semmit, hogyha nincs hajlandóság az elfogadásra. Vannak helyzetek, vannak emberek, hogy még Isten sem tud eljutni hozzájuk, még Isten sem tudja megszólítani őket. És ez az, amiért a pokol sajnos nem üres, ez az, amiért emberek jutnak abba a rettenetes gödörbe. Mert az embereknek megvan ez a joguk, hogy elutasítsák azt, amit Isten kommunikálna feléjük. Okay, tehát az elsődleges dolog, amit itt mondani próbálok, illetve amit mondok itt, hogy az az első, az a legnagyobb dolog, hogy én elfogadjak. Hogy csak én vagyok képes arra, hogy a szívemet frissen tartsam, és egy elfogadó hozzáállásom legyen. Nincsen más, aki ezt megteheti, értem. Egy vágy arra, hogy halljak, egy vágy arra, hogy tanuljak. Ez amire szükségem van, és ez az én szívem. Én döntöm el, hogy hogyan áll a szívem, hogy hajlandó vagyok-e elfogadni. Vannak dolgok, amik nyilván ezt blokkolják egyébként, tehát vannak dolgok, amik elzárják ennek az útját. Jakab beszél erről. Azt mondja Jakab 1-ben, igen. Jakab 1.21 azt mondja, elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. És ez is a szelídségről beszél. Hogyan fogadom el? Igazán ez a két szó, ez egyrészt a tisztátalanságról beszél, az első szó, az undokság, ez a tisztátalan dolgokról beszél. A gonoszság sokasága pedig sokszor rossz indulatra utal például. A lényeg az, hogy vannak dolgok, amik megfosztanak engem attól, hogy képes legyek elfogadni. Hallani Istentől, hallani Isten gondolatait. Nyilvánvalóan a bűnöm az ilyen, nyilvánvalóan a rossz indulatom az ilyen. Vannak dolgok, amik megkeményítik a szívem, és képtelen vagyok elfogadni, és onnantól kezdve lehetetlen, hogy bármilyen módon részt vegyek a kommunikációban. Onnan kezdve lehetetlen, hogy bárkivel igazán kommunikáljak. És ez lenyűgöző, de tényleg így van, hogy a büszkeség az megakadályoz mindannyiunkat abban, hogy kommunikáljunk, hogy igazán kommunikáljunk. Anélkül, hogy hallanék, hogy elfogadnék, anélkül képtelen vagyok arra, hogy részt vegyek a kommunikációban. Okay. Zsidók 12, 17 és 16 Ésauról beszél, és ez egy nagyon érdekes hely, engem sokáig zavart ez a vers, mert nem tudtam, hogyan értsem, hogyan gondolkodjam róla. Úgy értem, milyen fura, már azt olvasok a 17. versben, hogy mert tudjátok, hogy azok után, miután kereste az áldást, el lett utasítva, és nem találta meg a megbánás helyét, holott buzgón kereste könnyekkel. És ez a vers, ez nagyon ijesztően néz ki, tudod, olyan, hogy jó ég. Hogyan nem, tudod, miért nem volt képes megtalálni a megbánást? Ne hülyéske, hát aki keresi a megbánást, miért ne találnám? Tehát hogy érted ezt, hogy Isten nem válaszol? Van olyan ember, akinek Isten nem válaszol, vagy hogyan? És az előző versben ez a zsidók 12-16, ott azt olvassuk, és ezt inkább nem idézném, azt mondja, hogy senki ne legyen parázna vagy istentelen, mint Ésau, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Nem az étel eladása volt a nagy dolog, hanem a közönségesség, amiről itt beszél, hogy ő egy közönséges ember volt, egy olyan ember volt, akinek mocsok volt az életében, és ez a mocsok az bezárta a szívét arra, hogy Istentől halljon. És azért képtelen volt kommunikálni Istennel ebben a helyzetben. Képtelen volt megtalálni a megbánás helyét, mert a szíve tele volt ezzel a mocsoksággal, és ez megkeményítette őt, és büszkévé tette őt. És igazán ez a gondolat itt is, hogy Isten nem volt képes átjutni ő hozzá. Isten nem volt képes megérinteni őt. Ez az, amivel szeretném indítani ezt a beszélgetést, és aztán most már akkor lassan beszélgethetünk is igazából. De ez a gondolat, hogy az alázat, Oké, ha induljunk innen, figyelj. Oké, ha keresztény vagyok, aki járni akar Istennel, amiről ugye beszéltünk a múlt valamikor, szerdán, köszönöm, jó, régen volt már, szerdán, ha Istennel akarok járni, akkor abban van egy alázat, oké? Amivel jövök a Bibliámhoz, és hallani akarok, hogy tudod, úgy vagyok vele, hogy a Bibliám az fölöttem van, és úgy szól hozzám, és onnan beszél nekem. És ebben van egy alázat, és ez igazán egy hívőt valójában jó hallóvá tesz egy idő után. A Bibliaiskolának ez az egyik célja, ki mondottan, vagy ki nem mondottan, hogy jó hallók legyünk, hogy olyan emberek legyünk, akik képesek hallani Istentől, akik mikor kijövünk, akkor nem tudunk mindent, de tudjuk, hogyan halljunk Istentől. És ez egy jelentős dolog az életünkben. Mert hogyha őtőle tanultam hallani, figyelj, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt van abban egy alázat, ami kell nekem, és egy másik dolog, és ez érdekes, ha oda mentem Isten elé, és azt mondtam neki, a egészséged a 139.23-ban, hogy Uram, kutass át engem, kutass ki engem, vizsgálj meg engem, és nézd meg engem, és tudod, beszélj hozzám világosan. És ezt merem mondani Istennek, hogy Isten, nézz ide, mi van bennem, igazíts ki engem, mondd meg nekem, hogy mi nem tetszik, szeretném tudni, szeretnék veled járni, szeretnék. Ez egy nagy dolog, mert ugye Zsidók 4.13-ban mind tudjuk, hogy ő előtte nincs semmi rejtve, Zsidók 4.13, hogy ő előtte nincs semmi rejtve, és ez már látszik is akár. Ő előtte nincs semmi rejtve, minnyájan, mintha mezítelenek lennénk ő előtte. Tudod, ránk néz, és tudja pontosan, nem csak azt, amit mi tudunk, hanem azt is, amit mi elrejtünk saját magunk elől. És hogyha ezt tudva oda merek ő elé járni, és azt nem mondani, hogy Uram, ide lőj, tudod, mondjad, mi van, beszélj hozzám formáját, szeretnélek ismerni, szeretnék olyan lenni, amilyenre elhívtál, szeretnék veled járni, kérlek, dolgozz benne. Ha megvan ez a fajta bátorságunk, akkor ez egy nagyon jó dolog, mert amikor később találkozom valakivel, egy másik emberrel, és kommunikálnánk, akkor nem kell előtte se védenem magam. Mert Isten előtt tanultam azt, hogy hogyan ne védjem magam. És amikor nem védtem magam Isten előtt, akkor lehet, hogy mondott nekem kemény dolgokat. De ugyanakkor nagyon világosan hozzátette mindig azt is a dologhoz, hogy el vagy fogadva, azt, hogy el vagy fogadva az én fiamban, el vagy fogadva Jézusban, tudod, és lehet, hogy mondott kemény dolgokat nekünk, lehet, hogy olyanokat, amiket nem akartam hallani. Tudtam volna, ezt fogja mondani, akkor nem megyek oda, hogy tudod, nem lettem volna ilyen bátor, mint ez a 139.23. Nem mondtam volna neki, hogy beszélj hozzám, mert kemény dolgokat válaszol. De ugyanakkor hozzátette azt is, hogy el vagy fogadva az én fiamban. Tudod, el vagy fogadva a szerelmesben, és rendben vagy. És lehet, hogy amit csinálsz, azzal gáz van, de attól még én téged szeretlek. És amikor tudom, hogy el vagyok fogadva őnála, akkor utána oda megyek ebben a kommunikációban a testvéremmel, vagy valakivel, aki nem hív, vagy egy ellenségemmel, és egy értelemben úgy vagyok vele, hogy nem nekem kell, tudod, egy értelemben nincs csata, ő szeretne csatázni, de engem annyira ez nem érdekel. Engem most annyira nem érdekel, hogy ki mit mond rólam, vagy ellenem, mert nem ez az én életem. Nekem, én tudom, hogy vagyok Istennel, és rendben van, tudod. És ez oké, tudod, még ha nem is kedvelsz engem, tudod, Istennél, tudod, rendben vagyok, és van egy kapcsolatunk, és így élem az életem. És ha megnézed, Ézsaiás 53.7-ben mellesleg, Jézus éppen ezért, mert tudta, hogy ki ő az atyánál, János 13, várjatok, valahol az első három versben azt mondja, hogy tudta, hogy az atyától jött ki, és az atyához megy. Tudva, hogy kicsoda ő, tudva, hogy el van fogadva az atyánál, azért Jézus nem harcolt, és a 53.7 azt mondja, hogy nem nyitotta ki az ő száját, mint a bárány az ő nyírói előtt, hogy ő csak Ő csak elfogadta, és keresztül ment a kereszten. Nem védegette magát. Tudta, hogy el van fogadva. És tudod, ez a fajta biztonság, ez annyira jelentős, mert tudod, hogy vagyunk. Egy ideig lehet, hogy én vagyok az okosabb mindenkinél, akivel beszélgetek, és én győzök minden beszélgetésben. Egy idő után találkozom valakivel, aki okosabb nálam, tudod. Egy ideig lehet, hogy lányok, szépek vagytok, aztán ez egyszer csak sajnálom, elmúlik. Bocsánat, hogy ezt lehet, hogy egy darabig te vagy a legcukibb a teremben, de egyszer csak elmúlik. Tudod, jön egy új lány az osztályba, középiskolában, és rájössz, hogy nem mindig te leszel a legcukibb a, tudod, a világon. Tudod, ezek a dolgok, ahogy győzni próbálunk, ahogy nyerni próbálunk, ezek mind elmúlnak, de hogy el vagyok fogadva Istennél. Ő befogadott engem, és innen indulhatok. Úgyhogy el vagyok fogadva, és lehetek alázatos. Nekem nem kell egy értelemben, ez nagyon jelentős, egy értelemben nekem nem kell bizonygatnom. Nekem egy értelemben nem kell azt bizonyítanom, hogy mennyire én vagyok a legjobb, én vagyok a legfrankóbb, mennyire jól csinálom, én csinálom jól a dolgokat, és te rosszul, csak hogy tudjad. Nem kell győznöm, tudod, minden beszélgetésben, nem kell nekem megmutatnom valamit, oké? Tehát az elsődleges dolog, és tényleg innen indulnék el, azért is Gyöngyi választotta ezt a címet, de teljesen egyetértettem vele, ez a hiba az önkészülékében van, kérdőjel, tudod, hogy mi erre a válasz, és a válaszunk az rá, hogy az első dolog az én szívem, és az én szívemmel bánnom, és elfogad, és tudod, és változtatnom, és elindulnom valamerre, mert ha nem, ha a szívemmel nem foglalkozom, tudod, ha nem bírok befogadni, akkor nem beszélhetünk kommunikációról. Ugyanakkor ennek a másik oldala, és erről szeretnék veletek beszélgetni, ha lehet, vannak gondolat, biztos, hogy benne vannak gondolataitok, hogy nem mintha nekem ne lenne ide leírom, itt 18 dolog, vagy valami ilyesmi, nem, de jobban szeretnék így hallani tőletek, hogy nyilván mindannyian követünk-e hibákat abban, ahogy átadjuk a gondolatainkat, oké? Erről beszélünk valamennyit a Biblióiskolában, a Bibliópszichológiában, valamennyit a bevezetés a tanácsadásba órán, valamennyit az ABT órán, így az évek során. De itt a kérdésem felétek, amiről beszélgethetnénk, hogy hol hibázzuk szerintetek a legtöbbet, amikor kommunikál, amikor megpróbáljuk átadni a gondolatainkat. Mik a legkönnyebben szerintetek, mik a legkönnyebb buktatók, amiben elbukhatunk, ami megakadályozza a másik embert abban, hogy hallja, amit mondani próbálsz. Szerintetek mik azok a dolgok, amik kikapcsolnak minket, és mik azok a dolgok, amik nem engedik, hogy tudod, hogy halljunk egymástól. Érdekelne a véleményetek. Segít az, hogyha mit tudunk, körbe rakjuk a székeket, és körbeülünk, és akkor hogy mindenki jobban érzi, hogy akkor nincsen védelem előttetek. Mi? Igen, ez volt a... Minél legyen van védelem mindenkinek. Az irodámban direkt van egy plüsmaci erre a célra, hogyha nagyon rosszul érzed magad, akkor odaadom, és szorongathatod, és úgy érezheted, hogy valaki mögé bújtál. Látom, hogy valaki nagyon bajban van. Igen, hozzam le valakinek esetleg. Oké, igen, kérlek, mondj egy dolgot, ami így megakadályoz minket. Így csináljuk így, hogy mindenki egy dolgot mond, jó, és aztán csak így kíváncsi vagyok. Meg lehet hozzászólni nyilván, kérlek, Gyula.
Az egyik dolog szerintem az, amikor sokkal okosabbnak vagy bölcsebbnek gondoljuk magunkat, mint a másik, és így próbálunk kommunikálni felé. Mert ez benne van mindenben, benne van a közlésünkben, a szavainkban, a testbeszédünk, mindenben benne van, és a másik kapásból elzárkozik előle, mert az első szónál érzi ezt a felsőbbrendűségi gondolatot.
Ja, tehát, hogy... Ja, tehát, hogy igazából nem... tehát, hogy lefelé kommunikálok, igaz? Tehát az mondjuk jogos. Tehát ti ott ültök, én meg itt állok, és pulpitus mögött, és lefelé nézek rátok, és... Valaki, van valakinek gondolata ehhez, vagy? Oké, akkor valami más ilyen hiba. Például, hogyha mikrofon próbálok a kezetekbe adni, az egy hiba, nem?
Amikor azt gondolom, hogy tudom...
Felvételen nem fog látszani, hogy ki mondta, úgyhogy nyugodtan mondta.
Amikor azt gondolom, hogy tudom, mit gondol a másik, vagy mit vált ki a másikból, milyen érzelmet.
Aha. Nagyon jó. Aha. Amikor azt gondolom, hogy tudom, hogy mit mond a másik. Igen, igen. Igen, ez nagyon... Ez nagyon jó, amikor várjál, valahogy így hangzik, nem, hogy elkezdi mondani, és valahol félúton én nekiállok így csinálni, így forgatni a szememet mindenfelé, és azt mondani, hogy jaj, nem is akarom hallani már, amit mond tovább, mert úgyis tudom, hogy hova tart. Oké, lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem. Példabeszédek 18-13 azt mondja, hogy nem tudod, hogy az egy bolond ember, aki azelőtt válaszol a kérdésre, mielőtt még befejeznék azt. Tudod, ez várd meg, hallgass meg a kérdést. Lehet, hogy nem az a kérdés, amit te gondolsz. Lehet, hogy nem arról szól, amikor mondja, amire te vinnéd a gondolatot, mert másként gondolkodunk mindnyájan. Lehet, hogy teljesen más jellegű kérdése van. Vagy lehet, hogy ugyanaz a kérdése, ami neked is lenne, vagy lehet, hogy ugyanoda viszi, ahova gondolod, de lehet, hogy Isten valami mást akar kommunikálni abban a helyzetben. Lehet, hogy valami frisset akar adni. Néha látod ezt, amikor mondjuk van egy rep, van egy beszélgetés, és valaki föltesz egy kérdést, és mondjuk egy olyan kérdést, ami esetleg egy unalomig ismételt kérdés, tudod, hogy nagyon sokan föltették már, és akkor látni fogod, hogy mit tudom én, ott van a pásztor, és gondolkodik rajta, és tudod, lehet, hogy azért, nem tudom, de hogy sokszor azért gondolkodunk rajta, mit akar Isten erre most mondani. Nem azért, mert ne tudnék valamit így rámondani, de nem érdekel annyira az, mint amennyire az érdekel, hogy Isten esetleg mit akarna mondani ebben a helyzetben. Tudod, nem egy nagy élmény, amikor így valaki azt képzeli, hogy tudja, tudod, hogy mit akarsz mondani, és ez tényleg ez is egy nagyon jó gondolat, igen. Mondanak össze? Hát akkor mondjad.
Igazából arra gondoltam, hogy ha felteszek egy kérdést egy kommunikációba, akkor figyeljek oda, a másik mit válaszol. Tehát, hogy legyen türelmem a hallgatásra.
Igen, ez is nagyon jó, ja. Talán egy másik oldala ennek, ez hasonlít ahhoz, amit mondott Anikó is egy kicsit, hogy de egy másik oldala ennek az lenne, tudod, vannak ilyen, azért idézőjelbe téve imádom ezeket a személyiség azonosító teszteket, meg az ilyen végtelen mély, sötét baromságokat, mert tudod, ha van egy ilyen jó teszted, egy jó teszt az attól jó, hogy néhány egyszerűen besorolható kategóriába be tud illeszteni mindenkit. És akkor tudod, a világot könnyű, mert van három címke, hülye, hülyébb, még hülyébb, tudod, ennyi körülbelül, és akkor rendben van a világot, tudod, én vagyok az én, és mindenki más hülye, különböző szinteken. Körülbelül ennyi. Ez egy nagyon jó rendszer, mert akkor egyszerűen mindenkit be lehet kategóriába. Jó, rendszerint ezek a tesztek nem ilyen neveket adnak embereknek, de az elképzelés, hogy négy egyszerű kategóriába be lehet sorolni az embereket, az baromság. És tudod, azt, hogy feltételezem, hogy tudom, hogy tudod, kérdezek, és tudom a választ, feltételezem, hogy... És ugyanígy az emberrel, tudod, az is megakadályozhatja a kommunikációt, hogy feltételezem, hogy tudom, hogy ő milyen. És emlékszem, amikor valaki... Egyszer volt egy ilyen alkalom, ott ültünk az istentiszteleten, és valaki ment föl énekelni, és a mellettem ül azt mondta, ő énekel? Na, akkor én megyek. És kiment. És úgy voltam, és annyira, hogy megütött a dolog, és annyira rosszul esett persze, mert úgy voltam vele, hogy oké, értem, hogy nem szereted azt, hogy énekelt, vagy valami bajod van vele, és talán értettem is, hogy mi baja volt eddig, amikor énekelt, de úgy voltam vele, hogy nem lehet, hogy tanult valamit, nem lehet, hogy előrébb lépett, nem lehet, hogy fejlődött, nem lehet, hogy máshol van, mint ahol eddig volt, tudod. Miért ne hallgatnám meg megint, tudod, miért ne hallgatnám meg újra, és lehet, hogy tovább ment, lehet, hogy messzebb van, lehet, hogy már nem ott van, ahol volt, és lehet, hogy elmulasztanék valamit, hogyha nem hallgatnám meg azt, amit ő szolgál. És csak ezek a, azt hiszem, sztereotípiák, arról beszélek, ugye? Ha egyszerűbben is el lehetett volna mondani. Valaki mondhatja nyugodtan, hogy igen, Kati, hátraadnátok, kérlek. Attila, lehet, hogy innen kérlek viszont.
Én úgy gondolom, hogy a kommunikációnak szeretetben olyan szeretnünk kell azt az embert, akivel kommunikálunk. És akkor meg, végig tudjuk hallgatni, és meg tudjuk érteni, hogy ő mit mond. És nem csak legyintünk rá, hogy na, hagyd mondja a magáét, hanem szeretetben kell kommunikálnunk egymással.
Kati, nagyon elrontottad, mert elmondod a lényeget itt, ahelyett, hogy hagynád, hogy én mondjam el. Nehogy is, teljesen jó. Nyilván azon gondolom, mik azok, amik megállítják így a kommunikációt, de Katinak igaza van, tudod, tehát, hogy nyilvánvalóan szeretet nélkül nem sokat, nem képtelen vagy kommunikálni, mert akkor ugyan mit fogadnál el. Még valami, ami így megállítja a dolgokat, szerintetek mi az, ami erről, nem tudom, oda hátra elére, és Zsolti megpróbálna annyira hátra vinni, amennyire lehet, hogy kérlek, meg bekapcsolni. Azt hiszem, nem megy tovább, igen, odáig jó. Bekapcsolni, mondtam. Kérlek. Köszi.
De pásztorként, mi van akkor, amikor tele vagy sebekkel, tele vagy fájdalommal, tele vagy mindennel, és úgy kommunikálnod kéne, és magad is tudod, hogy ha most így engeded, hogy kijöjjön belőled, ami benned van, akkor még nagyobb sebet okozol magadnak is, és még nagyobb sebet okozol annak is, aki felé próbálnál kommunikálni.
Csak hagyd ott majd körbe, Zsolti osztogatja a mikrofon. Azt hiszem, amit így érteni kell, hogy tehát tudod, ezért beszéltem erről, amiről beszéltem, hogy tudod, innen kell indulnunk, tudod, hogy onnan kell indulnunk, hogy van egy helyem Istennel, és tanulnom kell erről. Nem véletlen beszélünk, tudod, a helyzeti igazságról olyan sokat. Tudod, emberek sokszor számon kérik azt, hogy miért nem beszélsz többet erről a problémáról, vagy arról a problémáról. És az a válasz rá, hogy hát, Isten engedi, beszélünk róla, de sokkal többet kell hallanunk arról, hogy kik vagyunk Krisztusban, mert hogyha nem hallok, tudod, a problémáimmal éppen eleget találkozom, a problémáimmal éppen eleget vagyok közösségben, bejövök a gyülibe, akkor nem igazán azok a problémák azok, amikkel közösségben szeretnék lenni, hanem abban, hogy ki az, aki Krisztusban vagyok, és az annyira jelentős. Tehát, hogy tudod, hogy azt kell tanulnom, abban kell felnőnöm, hogy ki vagyok Krisztusban, hogy hol vagyok elfogadva ő benne, és aztán utána ebből vagyok képes kommunikálni. Amit mondtál egyébként, hogy van egy oldala, ami nagyon jelentős szerintem, ez a visszavágás, okay? Tehát van ez a visszavágás, tehát hogy az érzelmeimből válaszolok, az érzelmeimből visszavágok. Nem tudom, hogy kifejlesztetted azt a képességet, hogy nem küldöd el az e-maileket azonnal. Jó, én nagyon rossz vagyok az e-mail írásban, úgyhogy ez nálam már szinte ilyen viccnek hangzik, mert sose küldöm el az e-maileket, de sokszor megvan, hogy megírom az e-mailt, tudod. Főleg, ha indulattal írja az ember. Megírom az e-mailt, és aztán alszom rá egyet, vagy kettőt, vagy hármat esetleg. Attól függően, milyen a temperamentumod. És aztán lehet, hogy csak akkor küldöm el. Lehet, hogy nem válaszolok rá, és már úgy vannak, hogy már mondjál már valamit. Én meg nem mondok semmit, mert tudom, hogy csak azt csinálnám, amit mondtál, tehát, hogy tudom, hogy csak érzelemből válaszolnék, tudom, hogy csak oda csapnék, tudod, munkásököl, vasököl, oda csap, ahova köl, és nem ismeritek ezeket a régi szép mondásokat. Igen, sok gyerek, igen, viccelek. Hogy tudod, hogy oda csapok helyekre, és aztán tönkreteszek dolgokat, és Isten ments, hogy úgy legyen. Úgyhogy egy értelemben azt gondolom róla, hogy tudod, van az a mondás, hogy számolj 10-ig, tudod, mi úgy mondjuk aludják 2-t, inkább, tehát, hogy nem érdemes, és ott van az a gondolat, hogy de mondani kell valamit, felelni kell rá valamit, azt fogja hinni, hogy neki van, hát akkor higgye, hogy neki van igaza. Aztán tudod, most tudod, nem olyan izgalmas, hogy tudod, miért olyan izgalmas, hogy nekem legyen igazam. Mondjuk ez egy házasságban nagyon mókás, de tényleg érdemes gyakorolni, érdemes tanulni. Nagyon meg vagyunk áldva, mert hál' Istennek nagyon jó házasságunk, de tudom, hogy emberek, tudod, nem tudják hagyni, hogy a másik, nem két emberrel ültem az irodámba, és tudod, addig tartott a beszélgetés, amíg rá nem jött, hogy mind a kettőjüknek azt fogom mondani, hogy emberek, tudod, ez nem arról szól, hogy én igazat fogok adni. Ja, nem fogsz nekem igazat adni? Ja, akkor jó, itt a vége kész. Tehát ennyi volt az egész. Oké, jó. Tehát nagyon sok emberrel végződött itt a beszélgetés a dolog, és hát nyilván, tudod, nem is fog sok felé menni, félek a házasságuk, sajnos. Illetve egy irányba fog menni, félek tőle. És amit mondtál, az nagyon jó. Egy értelemben, hogy nem szabad reagálnom, nem szabad visszavágnom, nem szabad az érzelmeimből, erős érzelmekből odaadnom egy választ, tudod, hanem időt kell hagynom arra, hogy az érzelmeim lecsituljanak annyira, hogy meg tudjam fontolni azt, amit ő gondol. Mert ha nem tudom megfontolni azt, amit ő gondol, hogy ő neki mire van szüksége, ő neki mi a baja ezzel, akkor... Tudod, akkor valójában tényleg nincsen kommunikáció ebben sem. És talán itt még egy gondolat, hogy sokszor én úgy érzem, lehet, beszélgetsz valakivel, és tudod, mond valamit, és azt mondod magadban, ez mekkora baromság. És tényleg, tudod, tehát tényleg lehet, hogy, mert úgy értem, létezik objektív valóság, és tudod, lehet, hogy nem egyezik azzal, amit mond az ember, de azt értened kell, és ez egy fontos dolog, értened kell, és le kell lassítanod annyira, hogy megértsd azt, hogy az, ahogy ő értelmezi a dolgokat, az eseményeket, az ő tényleg bántja. Az ő neki tényleg probléma ott, ahol van. Azt ő tényleg úgy éli meg. Az nem úgy van, hogy ő csak ezt úgy mondja, vagy valami, és attól, hogy lehet, hogy nincs igaza, attól az ő neki még fáj. És tudod, attól ő neki még kell abban segítség, függetlenül attól, hogy lehet, hogy nincs igaza, tudod, hogy nem olyan régen egy barátom, akivel így pár hetente így töltöttem időt, tudod, így azt mondta valakinek, hogy azt állította, hogy hát a pászakken, de tudod, nem nevezett meg engem konkrétan, csak azt mondta, tudod, a pásztorok soha nem foglalkoztak velem, soha senki nem tudod. És minden két hét, tehát mondjuk egy hónapban háromszor szoktam vele találkozni, és beszélgetni vele, hogy vagy, mi van veled, tudod. A pásztorok soha nem beszélnek velem, soha nem kérdez, soha nem törődnek vele. És az egyik oldalról olyan, hogy tényszerűen az a válasz, hogy nem. Tudod, nem igaz, nem így volt, még az időbeosztásomban is meg tudom mutatni, még abban is benne van. De a másik oldalról, ami fontosabb ebben az, hogy hey, tudod, mi van, tudod, mi történik, miért érzed így magad, miért gondolod, hogy nem, vagy mi mondja neked azt, hogy nem vagy fontos, mi mondja neked azt, hogy nem számít, miért van ez a gondolatod, és tudod, mit tehetnék, hogy ez ne így legyen, vagy amikor én kérdezgettem ezt, akkor az miért nem jött le úgy, hogy magyarázd el nekem. Tudod, és ez fontos, hogy megérteni, hogy függetlenül attól, hogy nem tényszerű, attól még lehet. Tehát attól az ő neki még valóban fáj, és ő vele valóban kell törődni azzal a dologgal kapcsolatban. Valaki, aki még nem mondott semmit? Attila, kérlek, ott van egy mikrofon a Zsoltinál.
Hogy ugye az jutott eszembe, hogyha ugye azt veszük, nem tudom, lehet-e ilyen csúnyán mondani, hogy a mi két termékünk van, hogy az egyik az örök élet, a másik meg a mondjuk így feltétel nélküli szeretet, és hogy ezt szeretnénk, ezt a gondolatot átadni az embereknek, és de hogy mindenki annyi különbözőképpen védekezik, tehát, hogy nem termőtalajra hullanak ezek a gondolatok általában, mert van, aki beburkolózik mondjuk ilyen egoistának álcázza magát, és neki mondjuk fontos az elismerés, meg a hírnév, mit tudom én, valaki más, meg a biztonságot keresi folyamatosan, és hogy ilyen különböző embertípusok vannak, és mindenki álcázza azt, hogy szüksége lenne a szeretetre is, meg fél a haláltól mondjuk adott esetben, és lehet, hogy hirtelen belekezdjünk abba, hogy Jézus meghalt érted, és nem hullik termőtalajra, és lehet, hogy előtte meg kéne hallgatni, vagy tehát meg kéne ismerni a másikat, hogy azt a hogy hatalaj az ő tudata, hogy azt először termővé váltani, megtudni, hogy ő mit foglalkoztatja, meg miért lenne, tehát hogy mi az a pont, ahol úgymond le tudnánk csapni a labdát nála. De nekem így szerintem ez az akadály, hogy tényleg abszolút nem tudjuk, hogy mi az igény sokszor, mert attól, hogy a végeredményben a szeretet lenne, meg az örök élet, de nem tudjuk, hogy nála hol van az a csatlakozási pont, amire rá tudnánk ezt így húzni, ezt a dolgot.
Ja, tartsd ott magadnál, majd lehet, hogy megkérlek, hogy vidd oda, akinek kell. Ja. Ez nagyon jó, hogy igazán, amit mondott Attila is, hogy talán, ha általánosítjuk egy kicsit még, mert azt gondolom, hogy az evangelizációnál az egyik félreértés, tudod, hogy szórólapot osztogatunk. A másik félreértés az az, hogy az a dolgom, hogy elmondjam az evangéliumot, de igazán amiért érdemes az, hogy megkérdezni az embert, hogy hey, tudod, beszélgethetünk egy kicsit Istenről? Mit gondolsz őről? Létezik, nem létezik? Miért gondolod, hogy nem? Vagy milyennek gondolod, ha igen? Tudod, és aztán beszélni, és megkérdezni róla, és megengedni neki, hogy beszéljen. Mert úgy van, ahogy mondod, hogyha meg tudom hallgatni a másikat, az akkor azt jelenti, hogy valóban megtalálhatom azt, ahol meg tudom érinteni. És hogyha általánosítjuk ezt, igazán minden kapcsolatban így van, nem? Tudod, ismered azt a fajta beszélgetést, ahol az egyik beszél, a másik meg várja, hogy abba hagyja? És akkor ott van, hogy egyik beszél, másik hallgat, aztán másik beszél, és egyik hallgat. Kommunikáció? Nem, mert nincs elfogadás, igaz? Tehát azt mondtuk, küldő és fogadó. Ez a két dolog kell hozzá. Nincs elfogadás, igaz? Tehát, hogyha csak arra várok, hogy hosszabb levegőt vegyél, mint ahogy szándékoztad, esetleg valami megakadjon a torkodon, és végre egy kis szünetet tarts, csak neki állok, én beszélek. Tudod, az te jó ég. Akkor nincs kommunikáció, mert igazán nincsen odafigyelés. És azt gondolom, ez az érzéketlenségnek az egyik formája. Egy értelemben egy rosszfajta, talán meg lehetne különböztetni az agresszivitás határozottságot, de egy rosszfajta agresszivitás, ahol arról szól, hogy azért beszélek, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. Okay? És anélkül, hogy meggondolnám, hogy mi az, amit ő szeretne, mire van szüksége, tudod, és hogy tudod, hogy mi az a hely, ahol valóban lehetne érintkeznünk. Mert a csoda ebben az egészben, tudod, az, hogy érintkezhetünk egymással, hogy lehet valamink együtt, hogy Isten adta ezt nekünk. Miért olyan szörnyű a pokol? Azt gondolom, az egyik dolog a pokolban, ami annyira rettenetes, az a magány, és a magány, ami nem kívülről jön feltétlenül, hanem belülről, hogy az ember önmagával van elfoglalva teljesen, és önmagával a szenvedés miatt, a büszkeség miatt, a keménység miatt, önmagával van elfoglalva örökre. Tehát, hogyha valakit fognál a pokolban, és valaki más közel raknál hozzá, tudod, még mindig egyedül lennének mind a ketten. Tudod, ez a rettenetes benne, és nekünk megvan ez, hogy kommunikálhatunk. Tudod, úgyhogy ez, amit mondasz, ez az érzékenység, odafigyelni a másikra, ez nem azt jelenti, hogy nem lehetünk határozottak. Azt hiszem, az nagyon fontos kihangsúlyozni, mert van egy ilyen elképzelés, tudod, hogy az alázat az valahogy abban lenne, hogy az alázat az valahogy abban lenne, hogy ilyeneket mondok, hogy hát én biztos tévedek, vagy valamilyen baromságokat mondok, tudod, aminek semmi értelme. Meg udvarias, meg sosem teszek igazi állítást, csak valami olyan ködös. Nem, ez nem az, tudod. Tehát lehet, tehát ki lehet fejezni, sőt, jó, hogyha kifejezed azt, hogy mit szeretnél, ha megértene a másik. Az egyik, talán elmondhatom, az egyik nagy, amiért nagyon hálás vagyok a feleségemnek, és amiért nagyon hálásak vagyunk persze Briannek, meg az ő tanításának, így a házassággal kapcsolatban, az az, hogy az, hogy Adél időről időre csak így nagyon világosan megmondta nekem. Figyelj, most arra lenne szükségem, hogy, tudod, mikor már, és a beszélgetés itt volt, tudod, már ilyenek voltunk, és azt mondta, tudod, nekem most csak arra lenne szükségem, hogy, és akkor, ja, tényleg, ja, igen, ó, oh, oké, okay. Ó, oh, nem, izé, nem, nem, ja, oké, okay. Tudod, teljesen új gondolat, hogy csak elmondta, hogy mire van szüksége, és akkor az olyan volt, hogy, oké, okay. Ez egy új ötlet. És ez is egy jó gondolat, igen, köszönöm, hogy hozzáfűzted ezt, mondd, ez egy nagyon jó gondolat, hogy figyelj, senki nem gondolatolvasó, oké, okay. Akkor miért várnád el tőle ezt? És azért mondom, mert hölgyeim, ti ebben bűnösebbek vagytok, mint a férfiak általában. Tehát, hogyha szeretnéd, hogy valaki megértsen téged, akkor beszélj egyenesen. Nem, amit te úgy gondolsz, hogy világosan mondtad, az nem egyenes beszéd, nem, nem. Gondolkodj úgy, mint egy 4 évesnél, oké? Okay? Emlékszel, hogy mondtad, mikor Marci nagyon kicsi volt, és beszéltünk hozzá, és ne. Hogy volt, hogy mit mondtál, hogy annyi minden, igen, ennyi év alatt, annyi minden. Ja igen, hogy nem is hallja, hogy nem is, hogy rájöttünk egy idő után, hogy nem is hallotta, amit beszél Marci, tudod, és egy idő után rájöttünk, hogy nem az van, hogy ő nem akar, tényleg nem hallott semmit belőle. Tehát a Marcinak az kellett, hogy tudod, csinál valamit, molyol valamit, és Marci, tudod, így rád néz, és akkor 3 szóban elmondod neki pontosan azt, amit akarsz tőle. Értetted? Igen. Jó. Tudod, és akkor ott értette. Akkor vette, de tudod, de ez a szint, ahogy gondolkodjál a dologról, oké? Okay? Tehát, hogy beszélsz valaki, ez a szint, ahol gondolkodj. Ha tényleg szeretnél valamit, akkor lehet, hogy nagyon direkten. Mert az ilyen ráutaló magatartás, az csak a bíróságon számít. Tudod, a valós emberi kapcsolatokban sem ennyire. Tehát ez a közvetett, ez egyszerűen csak nem működik. Ja, úgyhogy... Ja, úgyhogy. Valaki, aki még nem mondott semmit? Igen? Add hátra, kérlek, Attila.
Igen, itt a kommunikációval kapcsolatban. Tehát a határokról gondolkodtam, hogy mikor van az a pont, amikor bánt valaki, és akkor mondhatod neki szeretetben azt, hogy ezt ne csinálja. És hogy ez is fontos, hogy ezt mondjuk. Tehát, hogy ne, én ezt most tanulom azért ilyen új, hogy kimondani azt, hogy figyelj, ezt ne csináld, ez nekem rosszul esik, és hogy ezt így elfogadják, tényleg elfogadják, tehát működik. Igen, hogy ne érezd magad kisebbnek, és azért ne hallgass mindig, hogy... Tehát nem az alázat, hogy akkor hallgatok, hogy közben megfáj belül.
Igen, tartsd ott magadnál, hát, ha majd valaki még mond, valaki van. Ez nagyon-nagyon jó gondolat. Igen, hát ez a határozottságnak a kérdése, tehát, hogy kimondhatom azt, hogy figyelj, ez nekem, tudod, amit mondasz, ez most ilyen, tudod, csak tudjad, hogy most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rúgtál belém, tudod, ezzel. Érted azt, ugye? Tudod, lehet, hogy ez volt a szándékod, akkor oké, okay, akkor minden úgy megy, ahogy szeretted volna, de hogy most nagyon-nagyon, tehát ezt ki lehet mondani, tudod, hogy ez most mocsakul fájt, és ezzel nincs baj, tehát ezzel nincs baj, miért lenne baj ezzel? Tehát ezt ki lehet mondani, jó, nyilván, tudod, ne legyünk mimózák, mert akkor tudod, akkor csak egy idő után senki nem akar velünk beszélni, de hogyha valami tényleg így vacak, tudod, akkor azt el lehet mondani, vagy ha bízol a másikban annyira, de... Egy értelemben arra gondolok, hogy talán ez is egyébként, hogy amikor belemegyünk így egy, tudod, ha tudod, hogy egy beszélgetés jön, és nehéz lesz, akkor csak így érdemes rákészülni, megkérdezni azt, hogy átgondolni magadban, hogy mi az, ami ebből az én saram, mi az, ami az övé. És ha az a válasz, hogy minden az övé, és semmi az enyém, akkor tévedsz, akkor félrevezeted magad, akkor valamit hazudsz magadnak, szinte biztos. Tehát, hogy nem jellemzően ez a feláll, jellemzően nem ez a, ahogy elbillen a mérleg. Tehát, hogyha belemész, és akkor tudjad azt mondani, hogy tudod, hogy eddig belefér, de tovább nem, hogy eddig el tudok menni, de tovább nem. Oké? Okay? Tehát, hogy ha például nehéz egy beszélgetés, mi ugye arról beszélünk, amikor hogy nehéz valami, és nem fér bele valami, akkor ezt kimondhatjuk, lehetünk határozottak benne, és mondhatjuk azt, hogy ez csak nem fér bele. Aréba.
Okay. a Viola már elkezdte érinteni ezt a dolgot, hogy ne legyünk felszínesek. Tehát, hogy igenis, amennyire csak lehet, menjünk mélyebbre. És mert azt vettem észre, hogy ez is probléma lehet a kommunikációban, hogy nagyon felszínesek vagyunk. És nyilván megvan a módja és a mikéntje, hogy mikor is kivel tudunk mélyebben kommunikálni, de ez nagyon fontos.
Ja igen, mert tényleg kommunikációban van az, nem, hogy megérintjük egymást igazán. Tehát tudod, tehát a házasságban is, tudod, a kommunikációban érintjük meg igazán mélyen egymást. Az az, ahol igazán találkozunk egymással. Tehát minden kapcsolatunkban így van, tehát valóban ott történik meg. És azt gondolom, hogy szükségünk van olyan emberekre, akikkel tudunk így mélyen kommunikálni. És érdekes egyébként így az Cselben valamikor réges-régen találtam ezt, amikor látjuk Pétert és Jánost az elején, hogy együtt mozognak, és aztán utána, tudod, ott van Pál és Barnabás, aztán később ő és mondjuk Timóteus, aztán más emberek, és így arra jöttem rá, és ez érdekes, mert amikor megtértem, amikor bejöttem a Gyülibe, amikor új hívő voltam, akkor valahogy volt az a reményem, hogy tudod, hogy ezek az emberek mindig ott lesznek, mindig ott leszünk egymásnak. És egy értelemben ez igaz, mert a mennyben valóban, és egy nap visszanézünk, és azok a pici idők, amit távol töltöttünk, azok semmik lesznek ahhoz képest, hogy az örökké valóságot együtt töltjük. De azt találtam, meg így azt láttam az apostolok cselekedeteiben, hogy Isten így hoz embereket az életünkbe, időről időre, és változnak, lehet, hogy cserélődnek ezek az emberek. Nem mi cserélgetjük őket, nem az van, hogy tudod, elhasználtam egy barátot, akkor most már kidobom, tehát ha ezt csinálom, akkor az baj. De hogy Isten hozhat új embereket az életembe, és valaki mást, és valaki mást, és valaki mást, mert valami újra akar vezetni engem, és ezzel igazán nincsen semmi baj. De szükségem van olyan emberekre, akikkel tudok így meghitten beszélni, és ez a Pastor Scheller használta, volt az egyik, azt hiszem Eurokonon volt, amikor beszélt erről, emlékszik valaki arra, hogy a meghittségről beszélt, és ezt a példabeszédekből használta ezt a kifejezést, ez amikor így titkokat megosztani egymás, ez a két párna, emlékeztek arra a képre? Eurokon volt, Zsuzsa? Talán Eurokon volt, és azt hiszem, tudod, amikor két párna közel egymást, tudod, úgy tudunk beszélni, hogy senki más nem hallja. Tudod, hogy csak te meg én, tudod, úgy tudunk beszélni, és titkokat megosztani egymást, és lehet úgy beszélni. És azt hiszem, ebben van néhány fontos dolog egyébként, az egyik dolog, és tényleg ez egy jó tanács, figyelj, takard be a többieket, ez nagyon egyszerű, amit mondok, védd a másik embereket, védd a másik embereket. És ez nagyon, ha ide jövök, és tudod, és azt mondanám nektek, hogy hát a Benő is azt mondta, meg a Karcsi ez, meg az, meg olyan, tudod, akkor joggal feltételeznétek, hogy amint Rita kimegy a helyiségből, ő róla beszél. Tudod, senki nem akar kimenni, mert jaj, te jó ég, akkor rólam lesz szó. Hányan dolgoztatok ilyen irodában? Valaha valaki? Igen, jó. Én dolgoztam ilyen helyen, igen. Több ilyen helyen dolgoztam, tudod, hogy bejöttem, és tudod, és kiment a valaki, és tudod, és mindenki róla. Visszajött a csend, tudod, és mi van itt, tudod, és ment ez, és te jó ég, és akkor tudom, mi történik, mikor én kimegyek. És ha lett volna mobiltelefon már, akkor ott hagytam volna bekapcsolva, csak kíváncsi lettem volna. A kíváncsiság véget, de tudod, hogy tényleg egyébként ez fontos abban, hogy a bizalmunk egymás felé. Tudod, hogyha pletykálok jobbra-balra mindenkiről, akkor lehet tudni, akkor az ember, akivel beszélek, az joggal feltételezheti, hogy az első adandó alkalma őről is ezt fogom csinálni, nem? Tudod? Tehát ez az, ahogy kell gondolkodnom, hogy igenis védeni akarom a másikat. És sokszor ezért nem harcolunk, vagy birkózunk valakivel, aki lehet, hogy megérdemelni, mert nem akarjuk lejáratni, és bocsánat, azért mondtam, mert Judit már emelgette a kezét egy kicsit korábban, hogyha ide adnál ezt a mikrofont, közé. Judit, igen.
Amit gyakran tapasztalok, az az, hogy nagyon sokszor elbeszélünk egymás mellett, hogy beszélünk, és a másiknak ugyanaz a szó egy teljesen más fogalmat takar, mint nekem. És én erre hallottam régebben egy olyan kifejezést, hogy értő figyelemmel hallgatni a másikat, hogy visszakérdezni. Mert vannak olyan sarkalatos fogalmak, ami egyszer csak így mondom, még mindig nem érti, megfogalmazom másképp, még mindig nem érti, és egy vitába találom magam, amiben tehogy akartam belemenni. Egyszerűen csak beszélgetni akartam valamiről, és aztán végre rájövök, hogy te figyelj, neked mit jelent az, hogy? Te mit gondolsz arról, hogy? Pont. És akkor kiderül, hogy az a szó, amit én használtam, őnek egy homlok egyenes más fogalmat takar, mint nekem. És ez jó nagy félreértéseket, és bevisz egy versengésbe, amiben nem akartam belemenni.
Zseniális, köszönjük, annyira jó, hogy ezt mondtad, tényleg. És itt két dolgot kell megkülönböztetni. Az egyik ez az egymásnak a megértése, és hogy arról hogyan lehet megbizonyosodni. A másik meg nyilván az, hogy mi hisszük azt, hogy van egy légköre, van egy sátáni légkör körül, lehet egy sátáni légkör körülöttünk, és van olyan időszak, ahol tényleg van egy ilyen gonosz, ilyen légkör körülöttünk, és nem csak úgy kitaláljuk ezt, hanem ugye Efézus 2-ben beszél arról, hogy sátán levegőbeli hatalmasság fejedelme, ezért használjuk ezt a kifejezést, hogy egy ilyen légkör van körülöttünk, és Efézus 6-ban Pál egyenesen azt mondja, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. És ez a Efézus 6, 11 és 12. És igazán ez azért érdekes, mert tényleg emlegettem már a példabeszélek 18-13-at is, azt hiszem. Azért érdekes ez, mert tényleg van olyan, hogy sátán meg tudja tölteni bizonyos tartalommal a szavakat, feszültséggel gondolatokat, úgy mondjuk ki tud vetíteni érzelmeket, ki tud vetíteni gondolatokat, bele tud magyarázni dolgokat a kommunikációba, ami nem is volt ott. És ez azért olyan érdekes nekünk, mert van olyan, hogy ez történik közöttünk, és fel lehet ismerni időnként, hogy nincs oka annak, hogy ilyen feszültség van közöttünk, de ott a feszültség. És olyankor lehet, hogy jobb azt mondani, hogy most inkább hallgassunk egy kicsit, és inkább imádkozzunk, mint hogy beszéljünk. Többet érünk vele. Lehet, hogy egy démoni dologgal kell elbánni, nem pedig egy emberi dologgal kell elbánni. Amikor minden negatív, amikor mindennel probléma van, amikor minden hiba, amikor egyfolytában csak a gondok vannak, akkor érdemes föltenni ezt a kérdést. Nem lehet, hogy van itt valami démon, nem lehet, hogy sátán akar velünk valami, nem lehet, hogy sátán el akar minket választani egymástól. Nem lehet, hogy sátán meg akarja támadni azt az elfogadó szívet, amiről a legelején beszéltünk bennünk. Tudod? Nem lehet, hogy erről szól, nem lehet, hogy azért minden olyan rossz. Tudjátok, az a vicc a fickóról, aki szembe megy a strádán, és tudod, és mondja, hogy egy bolond, mindenki bolond, mindenki szembe megy, és ugyanígy mi is lehetünk, hogy egyszerűen csak van egy légköri dolog, van egy sátáni dolog, ami megtámadja azt, hogy ne is kerüljünk közel egymáshoz. De amit Judit mondott, az annyira zseniális, mert figyelj, ilyen kérdéseket föltenni, és mondom ebből sokat egyébként, például a bevezetés a tanácsadásba órán egyébként tanítunk, legalábbis remélem, hogy tanítjuk bibliaiskolában. Az, hogy egy beszélgetésben feltenni ilyen kérdéseket, tudod, feltételezve azt, hogy a másik számára valós, amit mond, függetlenül attól, hogy szerintem nincs valósága, feltenni ilyen kérdéseket, hogy és mit jelent ez neked? Tudod, vagy hogyan érzed magad ettől? Ami tudom, hogy egy olyan kérdés, amit fiúk most azonnal megfogadják magukat, hogy na, én ugyan soha nem fogok ilyet megkérdezni senkitől. Tudod, de érdemes megkérdezni egymástól ilyeneket. És ez neked mit jelent? Ez téged hogyan érint? Mondd már nekem, mert nem biztos, hogy tudom. Lehet, hogy neki nagyon mély dolog ez. Lehet, hogy tudod, történt vele valami gyerekkorában, tudod, a kutyájával, vagy az apjával, vagy tudom is én, a kedvenc játék, nem tudom, tudod, de valami hatással van rá, és én nem is, nekem olyan, hogy tudod, ő neki meg jelentős, és ha nem kérdezek vissza, soha nem fogom megtudni, hogy miről beszélünk. soha nem fogom megtudni, hogy hol mulasztottam el a beszélgetésben azt a pontot. Úgyhogy, ami Judit mond, annyira jó. És figyelj, itt van még egy jó javaslat, amit én mindig csinálok, úgyhogy lehet, hogy idegesítő egy idő után, amikor beszélgetünk, mert tudod, hallod, ahogy beszélek, és tudod, és csak így folyton mondok dolgokat, és mindig csak esetleg zrikál az, hogy nem értem, amit mondasz. Mert általában ezt szoktam csinálni, valaki mond nekem valamit, és akkor beszélek vele, és azt mondom neki, hogy okay, akkor jól értem, azt mondod, hogy, és akkor visszaismétlem neki, amit én hallottam. És rendszerint az a válasz, hogy ja nem, dehogy is, nem, ezt akartam mondani. Akkor jól értem azt, hogy nem, még mindig nem érted. Tudod, és akkor elmegy egy darabig, de rendben van, tudod, de ez valós. Tehát lenyűgöző, hogy mennyire nem értjük egymást. Lenyűgöző, hogy mennyire azt hiszem, hogy vettük egy, de nem, tudod. És fontos visszakérdezni, és fontos azt mondani, hogy mi van, tudod, mert akkor kiigazíthat engem. Tehát, hogyha vissza, ezt tudod, nagyon jelentős azt mondani, és tudod, és elfogadni, tehát, hogy nyilván ránézel a másikra, hogy még mindig nem érti, és tudod, és nem, tényleg nem érti, és akkor rendben van. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy visszakérdezni, illetve visszaismételni dolgokat, mert ez sokat segít. Még csak így a megértésről hadd mondjak még egy dolgot, hogy az egyik dolog, ami sokszor történik kommunikációban, vagy nem sokszor, de van, akivel állandóan történik, oké? Okay? Tehát, hogy leülsz vele, és az ember, mit tudom én, az idő 95%-ában arról beszél, hogy vele mi van, tudod, és mindig magáról beszél. Oké, ez is valami, amire tudod, oda kell figyelni, tehát nem az én életem a mércéje valaki más életének. És amikor kommunikálok, és megint csak maradjunk ennél a dolognál, amivel kezdtük, hogy az én szívem hol van, és én hogyan gondolkodom, tudod, és szelídséggel veszem ezt a dolgot, és úgy figyelek, és úgy hallgatok, tudod, hogy ez nem arról szól, hogy én, még van is egy ilyen példabeszéd, igaz, hogy a bolond azzal van elfoglalva, hogy kifejezze a saját elméjét, vagy hogy van az, emlékszik valaki pontosabban? Azt végleg nem tudom, hogy hol van, de hogy van ez a példázat, hogy a bolond azzal van elfoglalva, hogy a saját elméjét kifejezze, tudod, és tudod, akkor nem fogok kommunikálni senkivel, tudod, ha nem hallgat, nem figyelek oda. Igen, Edmond. Valamikor jó régen. Még akkor lehet, hogy azóta már régen tovább mentünk.
Igen, viccesen jelentkeztem. Ami így eszembe jutott még a Noémi kapcsán, de végig folyamatosan ezt érinted, hogy sebzett szív. Ugye az alapkérdés az, hogy mi az, ami megakadályozza a kommunikációt, az elfogadást, ugye a sebzett szív, hogy valamit hallok esetleg, valamit. És azt gondolom, hogy, és beszéltél erről is, hogy volt személy, akivel befektettél az életébe, és utána azt mondta, hogy az a pásztor nem tette. Mégis ez egy sebzett szív lehetett az. És beszéltél arról, hogy... És én azt gondolom, hogy ennek a megoldása valahol ott van, ahogy Isten felé megnyílunk. Úgy meg kell nyílnunk egy másik személy felé, egy pásztor felé, egy idősebb, nem? Tudnál erről beszélni, hogy ennek mi lehet a sebzett szívnek a gyógymódja? Mert azt hiszem, hogy akik itt ülnek, azok nem sebzett szívűek. De akik esetleg... Bizonyos értelemben.
Ez itt csak szintjei vannak a dolognak, nem 0-1, nem digitális a dolog.
De hogy tudnál erről beszélni, hogy mi a sebzett szívnek a gyógymódja?
Igen, erről taníthatnánk egy egész órát, úgyhogy ja, ez nagyon jó, amit kérdezel. Nagyon jó, amit kérdezel, Edmond, de erre nem, ez nem fog beleférni, erről beszélni. Viszont nem tudom, hányan olvastátok azt a könyvet, az a sebzett javak is elfogadhatják Isten szeretetét. Ezt hányan olvastátok, azt a könyvet? Damage Goods. Ennyire kevesen? Oké, okay, jó. Akkor hadd javasoljam, hogy olvassátok. Ki az, akinek megvan, vagy... PDF-ben ez létezik, nem? Tehát, hogy most már szinte biztos, hogy megvan valahol. Uh-huh. És abban van benne? Aha. Oké, igen, ez a Pastor Stevensnek az egyik könyve, ez a sebzett javak is elfogadhatják Isten szeretetét. Ez még a 90-es évek elején lett lefordítva, kicsit ilyen-olyan a fordítás itt-ott, de nem baj, azért jó nagyon. Nem tudom, azon tűnődöm, hogy hogy lehet hozzájutni, de oké, csináljuk ezt, hogyha oké, megpróbálom megtalálni PDF-ben, hogyha érdekel téged, akkor küldjél nekem egy e-mailt, nagyon bonyolult pekende@bibliaszol.hu. Tudom, igen, ez a baj vele, hogy igen, ez egy IQ-teszt, és mindenkinek túl nehéz. Szóval küldj nekem egy e-mailt, légy szíves, ha érdekel, és akkor annak a három embernek elküldöm, és akkor, mert ez olyasmi, amire mindannyiunknak szükségünk van. Nem azt mondom, hogy ez a tökéletes válasz, de nagyon sokat segít szerintem. Ez egy nagyon jó. Remélem, hogy megvan PDF-be valahol, és akkor elküldöm. Igen, John. Hátradnád a mikrofont? Nagyon szívesen válaszolnék, csak az a baj, hogy tényleg nem fér bele, hogy
tetszett, hogy Attila felhozta ezt, hogy az evangnál hogy van, mert ugye azt találtuk, hogy igazából a Szent Szellem az, aki meggyőzi az embert, és hogyha én nem figyelek oda, csak így ledarálom, akkor elveszítem tényleg, elveszíthetem azt az embert abban a pillanatban. És nagyon sokszor volt, hogy olyan különleges dolgokat mondott Isten annak az embernek, amit tudta, hogy nem is én találtam, tehát nem ismerhetem azt az embert, és a Szent Szellem szolgált felé, de figyelnem kell rá. És ugyanígy a Szent Szellem az, aki segít kommunikálni egymással, én azt gondolom, mert ha a hiba az én készülékemben van, akkor, hogyha nem vagyok betöltve, hanem hozom a kertből mondjuk a jó és a gonosz tudását, az én értékét, hogy amit én átéltem, az a helyes. És de hogyha a Szent Szellem ott van, és ugye Jézus a példánk erre, mert ő nem a szerint ítélt, amit látott, meg hallott, hanem egy igaz ítélet alapján, és tehát a másik, tehát kereste az embert. Valakivel beszélgettünk a múltkor, és arról volt, hogy mi bántunk meg hívők annyira egymást. És arra jutottunk, hogy azért, mert mindannyiunknak mások a defektjei, és ami nekem nem probléma, az a másiknak az ilyen halálos fájdalmas, és ezért kell annyira érzékenynek lenni a másikra, és én hiszem, hogy így a Szent Szellem tényleg ad érzékenységet, hogy ne bántsuk meg egymást. És ne azt szerint ítéljünk elsőre, hogy kommunikálunk, amit tudod, amit hallunk, vagy látunk, hanem hát tőlem sebzettebb ember nem kellett, az tuti. De amit én megtanultam, hogy amikor sebzett vagyok, vagy sebzett voltam, akkor Istennél volt válasz, tehát ő gyógyított meg. És nem feltétlenül egy másik ember, hanem Istentől van a várakozásunk, nem a másiktól.
Ja, igen, és csak tényleg mondom, nem azért nem válaszolok rá, mert ne lenne egy jó kérdés, hanem azért, mert egyszerűen nincs, nem fog bele, semennyit nem tudok arról beszélni. Úgyhogy értelme legyen, ja igen, igen. De nagyon, nagyon, nagyon jó ez a gondolat, igen, mert én is arra gondoltam, hogy az egyik oldalra, amit mondtam, hogy főleg, hogyha nehéz lesz a beszélgetés, akkor rákészülni. De tudod, hogyan készülök rá? Nyilván felteszek magamnak kérdéseket, értem, rákészülök. Oké, de a másik az, hogy Istennel akarok rákészülni, igaz? Tehát, hogy Uram, mi az, amit szeretnél elérni? És hogyha nem tudok rákészülni, akkor is ott a jó hír, hogy a Szent Szellem velem van, és ő vezethet engem, és kérhetem őt, és számolhatok ő vele, és adhatok időt neki, hogy vezessen engem. Tehát nem kell kapkodnom, hanem ráérhetek, és várhatok Istenre, és hallhatok tőle, és aztán ővele mehetünk végig ezen a kommunikáción. Ja, ja. Talán még egy érdekes dolog, így, amit így elrontunk sokszor, az, hogy azt hiszem, talán ebben, nem tudom, nem vagyok benne biztos, de talán férfiak ebben, mi hibázunk ebben többet, hogy megtanulunk egy módon kommunikálni, és utána mindenkivel úgy kommunikálunk. Tudod, úgy értem, tudod, a főnök mindig főnökként beszél mindenkivel, tudod, a 3 éves gyerekével is, mert ő a cég tulajdonos, és akkor úgy beszél a 3 éves gyerekével is, nehogy Isten. Tudod, elkövethetjük azt a hibát, hogy mindenkivel barátként akarunk beszélni, pedig nem lehet mindenkivel barátként beszélni. Tudod, amit mondott Anita is, hogy vannak emberek, akikkel nyitottnak lenni, de nem lehetek mindenkivel az. Tehát nem tehetek úgy, mintha mindenkivel meghitt kapcsolatom lenne. Nem tehetek úgy, mintha mindenkivel megoszthatnék mindent. Tehát tanulnom kell arról, hogy hogyan kommunikáljak valakinek. Én nagyon sokáig eltartottam, amíg megértettem, hogy valaki számára ijesztő, már most nem a fizimiskámra gondolok, hanem csak, hogy mit, azért, mert lelkipásztor van a nevem előtt, vagy után, vagy ahol, ahogy te, vagy közben, ahogy tetszik, hogy az azt jelenti, hogy valakinek ijesztő lehetek. Ami nekem olyan volt, hogy mi van, miért, kinek, hol, kit bántottam, vagy mikor, tudod, mit csináltam, és vagy mikor bántottam őt, és nem kellett, hogy bántsam, csak egyszerűen, tudod, és meg kellett tanulnom azt, hogy sokkal óvatosabban, még így sem tudom elkerülni sokszor, hogy bántsak embereket, de sokkal óvatosabban kell kommunikálnom, tudod, mert nem úgy veszik, tudod, és tudod, te is így lehetsz, tudod, és sokszor, tudod, és tényleg így van, tehát lehetséges, hogy valaki rád néz, és ijesztő vagy neki, azért, mert mit tudom én, mert nagy a hangerőd, vagy azért, mert nő vagy. Vagy azért, mert tudod, vagy azért, mert fiatal vagy, és szép, vagy azért, mert nem tudom, csúnya vagy, és öreg, teljesen mindegy, azért, mert vékonyabb vagy, mint ő, vagy kövérebb, nem tudom. Teljesen mindegy, nem számít, de hogy tudod, lehet, hogy ilyen, lehet, hogy nem tud-e, és tudod azt, hogy nem lehet azt képzelnem, hogy mindenkivel egyféle módon kommunikálhatok, hogy kell, hogy azt tudjam mondani, kell, hogy ott legyen az, hogy oké, hogyan tudod, mit tehetek ebben. Oké, talán nem tudom, lehet, hogy ennyi elég, lehet, hogy egy-két dolgot így a pozitívban hozzáfűzhetnék, aztán lezárhatjuk, vagy van még egy gondolata valakinek, egy ilyen általános probléma, amiben belefutunk szerintetek sokszor, és nem emlegettük. Persze. Akkor mi lenne, ha a végén, jó? Hadd mondjak előbb rá valamit, és akkor utána kérdezzél, jó? Ne feledd el, jó? Hadd mondjak még csak így hozzá valamit. Oké, csak hadd mondjak egy-két verset még, aminek értéke van. És egyébként megnéztem, Edmond, azért szöszöltem, itt megnéztem. 2 év múlva, októberben fogunk beszélni arról a témáról, az ABT órán, úgyhogy csak addig kell várni. Ugye megnéztem, a terveink szerint az a terv, hogy 2 év múlva, októberben beszélünk róla, úgyhogy csak addig kell várni. Jó, rendben, csak viccelek persze. De valóban akkora van be, csak néztem, hogy hát, ha mondjuk így a szemeszter elején lesz róla szó, és akkor mondhatnám, hogy gyertek el az ABT órára, ahol erről lesz szó, de a terveink szerint 2 év múlva, októberben lesz róla szó, úgyhogy... Oké, 1 Korintus... De igaz és őszinte... legalább 1 Korintus 8:1, a bálványáldozatok föl pedig tudjuk, hogy mindjárt van ismeretünk, figyelj, az ismeret felfúvalkodott, tehát ez szeretet pedig épít, és azt gondolom, ez az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy tudod, hogy a kedvesség, a szeretet az ismereten túl, mármint hogy az ismereten túlnyúló, túlmutató kedvesség és szeretet a kommunikáció nagyon-nagyon fontos. Tudod, ha nem vagy jó ebben, ha éles vagy a szavaiddal, ha kemény vagy, tudod, ha mit tudom én, állatidomár családban nőttél föl, és azt tudod pontosan, hogy az oroszlánokkal hogy kell beszélni, és mindenkivel úgy beszélsz, tudod, akkor imádkozzál, hogy Isten segítsen neked ebben a dologban kicsit közelebb kerülni ahhoz, ami az embereknek. Kedvesség, tényleg nagyon sokat számít, annyit számít, kedves, nem lerombolni a másikat, nem lerombolni, mert tudod, mert a Jakab 3:2-ben azt mondja, hogy a nyelv, bocsánat, 3:2, hogy azt mondja, hogy aki a nyelvén uralkodni tud, az tökéletes, tudod, az tökéletes, és aztán utána hozzáteszi a 8. versbe, hogy ki képes uralkodni, senki. Tudod, tehát, hogy elmondja, hogy Isten kell nekünk ehhez. Úgyhogy ha megvan ez a problémád, akkor tudod, akkor kérjed az Urat segítségére ezért, tudod, hogyha nagyon éles vagy, nagyon precíz vagy, esetleg nagyon bántó vagy, mindig igazad van, és senki se szeret mégse, tudod, olyan vagy, mint a BKV ellenőr, akkor az is, tudod, mindig igazad van, mégse szereti senki őket, szegényeket, hogy tudod, akkor imádkozzál, hogy Isten segítsen változtatni rajta, mert tényleg sokszor ezen fog múlni, egy kis kedvességgel, szelídséggel beszélsz a másikkal, és megváltoztatja a dolgokat, le fog nyűgözni a dolog, hogy mennyit jelent. Oké. Efézus 5-ben, azt hiszem a 20-21, várjatok. Hát ez volt az. Erre gondoltam. Ja igen, azt mondja Efézus 5-20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Oké, és ez itt arról szól, hogy hálával lenni, és az engedelmesség az azt jelenti, hogy alávetni magunkat egymásnak, oké? Figyelj, ez egy nagyon jó hozzáállás. Ha nem kell bizonyítanod, hogy én vagyok a Matyi, ha nem kell bizonyítanod, hogy én vagyok a valaki, akkor úgy jöhetsz oda egy emberhez, hogy szolgálod őt. És ha úgy jössz oda, hogy szolgálod őt, a Krisztus testében ez egy nagyszerű szív, tudod így megközelíteni mindent, hogy azért jöttem, hogy szolgáljalak, tudod, hogy segítsek neked, hogy melléd álljak, hogy a barátod, hogy imádkozzak érted, vagy ha tudod, ha hülyeséget beszélsz, akkor lehet, hogy megpróbálok segíteni neked abban, hogy ne hülyeségeket gondolj, de az nem azt jelenti, hogy lenyom a torkodon, hanem az, hogy tisztellek, meg szeret, úgy, mint Jézus, hogy megmosta a lábukat, ugyanúgy mi is, hogy megmossuk egymás lábát, hogy segítünk egymásnak, mint az ABT órán, ha jártál ebben a szemeszterben, akkor volt az egymás terhének a hordozása, ha emlékeztek, az egy nagyon idevágó dolog, tudod, hogy egymás mellé állni. És 1 Péter 5:5, minden tag, tudod, nem csak a vezetőket tiszteljük, hanem egymást tiszteljük, tudod, egymást tiszteljük egymásnak a hitét, szeretjük és szolgáljuk egymást. És azt gondolom, hogyha ezt kell, tehát hogyha nem úgy jövök, hogy na azért vagyok itt, hogy rendet rakjak, akkor az, tudod, hanem nem azért vagyok itt, hogy nevet szerezzek, hogy bebizonyítsam, hogy én vagyok a valaki, nem azért vagyok itt, hogy megmutassam, hogy igazam van, hanem azért, hogy szolgáljak valakit, az rengeteget jelent. Nem mindig, Lesz olyan, hogy a másik oldalon van egy büszke szív, amelyik azt csak úgy veszi, hogy tudod, kapott muníciót arra, hogy még beléd adjon 2 sorozatot, oké, rendben, megtörténik, de csak innen indulhat el bármi előrelépés, úgy is, tehát még a konfliktus is van. És talán még ehhez hadd mondjam hozzá az 1 Korintus 13:4-et, ugye azt mondja, hogy a szeretet türelmes, úgy kezdődik, a szeretet türelmes, tehát a szeretet hosszú tűrő. És tudod, ez a, amit Kati említett, hogy szeretettel lenni egymás felé, tudod, ez az alapja valóban a kommunikációnak, és abban van egy türelem, tudod, amivel azt tudom mondani, hogy oké, én elmondom neki, és aztán hagyom neki, hogy aludjon rá 2-t. Aztán, tudod, majd megmondja, és ha nem úgy gondolja, hát majd lehet, hogy Isten megmutatja neki. Vagy ha nincs igazam, akkor nekem. Tudod, ez rendben van, de ez Isten kezében van. És talán csak utolsó gond, tényleg legutolsó gondolatként, úgyhogy, vagy nem tudom, remélem, tudjátok, hogy megy ez, vagy már hallottatok egy pár üzenetet, hogy amikor kommunikálunk, akkor itt van ez a nagyszerű gondolat, hogy és ez teljesen csak ez egy keresztény dolog, ez egy gyülekezeti dolog, kizárólag olyasmi, ami nekünk van így meg, ez a Róma 12:15, Okay. Róma 12:15 azt mondja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Tudod, és ezzel csatlakozni egymáshoz. Tehát, hogy kommunikáció, és aztán meghallgatni, megérteni, és aztán csatlakozni. Nem egy felszínes módon, tehát nem valami mesterkélt módon, hanem tényleg tudod örvendezni a másiknak az örömében. Hadd kérdezzem meg, ha tudod, Gyula megnyerni a, tudod, mit tudom, Gyula megnyerni a nem tudom hány milliárdot a lotton, tudod, akkor tudnál-e örülni vele, vagy azt mondanád, hogy rohadék, mély pont neki, mély szereti őt Isten jobban, mint engem, és én mennyit imádkoztam, hogy tudod, én mennyit imádkoztam, hogy megnyerjem a lottón az ötöst, és biztos Isten eltévesztette a házszámot, túl közel ültünk egymáshoz, oda ment az áldás, holott ide kellett volna, tehát, hogy mi indul el a szívedben, tudod, mi indul el a fejedben, Gyula nem érdemli, meg én megérdemlem, nem, tudod, hogy, és tudod, és tudod, mi tudunk-e örülni az örülőkkel? Mert tudod, ez olyas valami, ami a világban nincs meg. Tudod, valakinek jól megy, akkor mindenki irigy rá. Oké? Ez a vers azt mondja nekünk, tudod, hogy a gyülekezet az egy másik hely. Tudod, itt örvendezünk azokkal, akik örvendeznek. Tudod, de jó, hogy jól megy neki, hála Istennek. Tudod, örülök neki. De jó, hogy áldása van, tudod. Tudod, ő férjhez megy, én meg itt vagyok, és még mindig, tudod, még mindig Petra Zsémetán. Tudod, és még mindig nem vagy, tudod, a rohadék, tudod, remélem kitöri a lábát, amint megy az oltár felé, tudod, és nem, lányok sose gondolnának ilyet. De hogy tudod, hogy tudok-e örülni az örülőkkel, és a másik oldalról meg sírni a sírókkal, tudod, hogy nem az van, hogy tudod, kitört a lábát az oltár felé, és akkor azt mondom, hogy tudod, ott ülök a másik sor, próbálom rejtegetni, hogy de jó. Hanem, hogy te jó ég, tudod, mi van vele, tudod, tudom én, rákos lett, és akkor gyorsan többet, rákos lett, jó, akkor már törlöm is a kontaktlistámról, tudod, vagy hogyan gondolkodom róla, tudod, oké, és ez azt mondja, hogy kap, csatlakozni egymáshoz ezekben a dolgokban. És tudod, azt gondolom, hogy a kommunikációnak végső soron ez a legnagyobb, a legerősebb kifejezése, nem? Mert nem csak az, hogy megértem, nem csak az, hogy elmeileg megértem, hanem hogy valóban az életemben, tudod, össze vagyok kapcsolva a testvéremmel, az ő örömében, az ő szomorúságában, az ő nehézségében. És csak ha ez nem megy annyira neked, hogyha ez nem olyan könnyű, akkor hadd tanácsoljam, hogy imádkozz a testvéreiddel. Akkor hadd tanácsoljam, hogy imádkozz értük, tudod. Tudod, hogyha tudod, itt hallottál valamit, valakinek nehéz, vagy valaki birkózik valamivel, vagy öröme van valamiben. Tudod, imádkozz értük abban a dologban, és Isten segíteni fog neked abban, hogy tényleg csatlakozz hozzá abban a dologban, mert meg fogja adni neked azt a szabadságot, hogy együtt tudj érezni vele, hogy át tud élni azt a dolgot, anélkül, hogy ez ilyen felszínes, vagy mesterkélt, vagy tudod, vagy kötelező lenne, mert a Róma 12-15 azt mondja, hogy hű kell lennie, hanem tudod, hanem megteheted ezt, és lehetséges. Ja, és akkor ezzel kb. Vége is, és csak talán azt akarom mondani, hogy soha ne tételezd fel, hogy megértettek téged, ezt így bátorítanálak, mindig ellenőrizd vissza, hogy megértették-e, amit mondtál. Én nekem, rengetegszer elkövettem ezt a hibát, feltétele, azért, mert én úgy elmondtam, ahogy én értettem volna, azért feltételeztem, hogy a másik is értette úgy, ahogy én értettem volna, de nem tudod, és ez nyilván ezt vissza kell kérdezni. Ja, és hogyha akarsz egy jó részt olvasni a kommunikációról, akkor írd le magadnak Efézus 5:1-2, és a negyedik fejezetnek a vége olyan 25-től, igen. Először az Efézus 5:1-2, a szeretetről és a haragról, és aztán a negyedik fejezet 25-től a vége 32-ig, az úgy javarészt a kommunikációról szól, arról, hogy hogyan és hogyan ne, és szerintem azt így érdemes olvasni. Hányatokat érdekelne az a könyvecske a pászosztíven? Ez egy ilyen rövid kis valami. Jó, ja, akkor kérlek, hogy írjatok nekem, jó? Ha nem tudsz írni, akkor csak, hogy érdekel a Pastor Stevens könyv, az elég lesz, és akkor majd megkeresem, és ha tudom, akkor el e-mailezem, ha nem tudom, akkor bajban vagyunk. Oké, és akkor akkor talán ennyi körülbelül, ugye? Mikor kezdődik az Isten tisztelet? 4:30? 3-4 közösség, ha akkor még 3-4 óra van addig, 3-4 óráig még nem szabad közösségben lennünk. Az nehéz lesz. Az nehéz lesz. Az nehéz lesz. Jaj, bocs, Kati, neked még volt egy kérdésed, ne haragudj, igen, elnézést.
Lehet, hogy naív kérdés, de azt szeretném kérdezni, beszéltél pásztor arról, hogy az egyik kövér, a másik sovány. Na most, hogy van-e olyan, hogy szimpátia alapján nem tudok valakivel kommunikálni, azért, mert ez kövér, és akkor nem hallgatom meg az ő mondani valóját, azért, mert nekem nem szimpatikus, mert nálam ilyen nincs, hogy valaki nem szimpatikus. Uh-huh. Úgyhogy én ezt nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy emiatt nem tudunk kommunikálni valakivel.
Ja, igen, igen, nagyon jogos a kérdés. Igen, persze, létezni létezik. Tehát létezni létezik, ugyanakkor, ugyanakkor tudod, a csoda az benne, hogy így az értékünk, ahogy Isten meghatározza, az nem ezektől a dolgoktól jön, vagy múlik, hanem igazából már is megkaptam az első felkérést a könyvre. Tehát, hogy megtörténik. Azt hiszem, hogy talán két dolgot mondanék róla. Az egyik az, hogy persze nem helyes, nyilván, ezt értjük. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy amit mondtam, az valós, amit itt beszéltünk, hogy Isten ad bizonyos embereket, akikkel jól tudok kapcsolódni, akikkel nagyon meghitt a kapcsolatom, a közösségem, nyílt tudok lenni. Tehát létezik olyan, hogy Isten odahoz így embereket. Okay, nem leszek mindenkivel kebelbarát a gyülekezetben. Ez rendben van. Nem, az nincs rendben, ha gyűlölök valakit, az nincs rendben, ha utálok valakit, az nincs rendben, ha megvetek valakit, az nincs rendben, ha gúnyolok valakit, az nincs rendben, ha lejáratok valakit. De az, hogy valaki nem mindenki a kebel barátom, az nem a világ vége. Tehát az lehetséges. És igazán ezzel azt próbálom mondani, hogy mit tudom, ha valaki nem rokonszem, nem tudunk úgy kapcsolódni, tudod, nem kell úgy tennem, nem kell azt szimulálnom, hogy fú, de nagy barátok vagyunk, amikor nem is. Tehát nem kell hazudnom ebben, nem kell színlelnem ezt az egészet, ez nem erről szól. Azt gondolom, hogy amit lehet tenni, hogyha az ember ezzel küzd, tehát, hogy mit tudom én, tehát nem tudom, sose voltam lány, úgyhogy nem tudom, tehát, hogy valaki van, aki szebb nálam, és nem bírok vele szóba állni, mert utálom emiatt, vagy fiatalabb, vagy nem tudom, vagy ezt már inkább értem, jobb az autója, vagy gazdagabb, vagy tudom is én, vagy jobb telefonja van, lehet vele már pingpongozni is akkora, akkor igazából azt gondolom megint csak, hogy egyrészt az ima nagyon sokat segít, mondok rá egy példát, a másik meg az, hogy ahogy megy előre az ember Istennel, annyi minden jön ki az életéből. Emlékszem erre a srácra, úgy találkoztunk vele, hogy éppen ilyen náci felvonulás volt, és ő ott éppen valami nagy jelszavakat harsogott, így találkoztunk vele, és aztán megtért, és aztán, tudod, és senki nem, tudod, azért mi eléggé Izrael barátok vagyunk, úgy őszintén, tehát, hogy ugye a teológiánkból következően úgy eléggé mellette állunk így Izraelnek, meg úgy alapból nem, nincsenek így ilyen jellegű problémáink, de senki nem foglalkozott ezzel annyira. És tudod, és miután megtért, egy hónapra rá, ennek nyoma nem volt nála. Mert kiszorította Isten azt a dolgot. És azt gondolom, hogy ez is ilyen. Tudod, hogy lehet, hogy megvetek valakit, mert túl alacsony sorú, vagy fújok valakire, mert jobban áll nálam, vagy valami ilyesmi, vagy nem tetszik, vagy akármi. De Isten ezeket egy idő után azt gondolom, hogy ki szorítja az életemből. Azon keresztül, hogy az ő élete bejön. És ezek a dolgok kikerülnek. ez a nagyszerű. A másik meg az ima, tényleg. Volt egy srác Gyüliben, hát ki nem állhattam az ember, tehát egyszerűen csak semennyire, tehát hogy az idegeimre ment, és megvesztem, de lehet, hogy tudod is, kire gondolok, de Zsuzsa ismerte az embert. Ő volt a tolmács, és most már tudod, lehet, és igen, Gyula is, és az idegeimre ment, de valószínűleg azért, mert annyira eltérő személyiségek vagyunk, és minden, és de teljesen, és Pásztor Matti volt még a pásztor, és oda mentem hozzá, Pásztor Matti, ez így nincs jó, tudod, én nem akarok valakit így a gyülekezetben, így, nem akarom, hogy így rángatódzon a számszéle valahányszor, ránézek, és akkor ő mondta azt nekem, hogy hát egyrészt nem baj, ha nem vagy mindenki ér oda ezerre, de nem erről van szó, ez rosszabb annál, és akkor mondta, hogy okay, akkor tudod, akkor imádkozz érte. Hogy érted? Ja, nem úgy, hogy dögöljön meg, hanem úgy, hogy menjen el a gyülekezetből, tudod, hanem úgy imádkozz érte, hogy imádkozz az életért, hogy növekedjen, hogy járjon az Úrral, hogy legyen hite, hogy legyen előmenetele, hogy tudod, hogy így Isten használja őt, hogy tudod, így imádkozz érte, tudod, okay, jó, tudod, és elkezdtem imádkozni érte. És annyira vicces volt, hogy később elment a gyülekezetből sajnos, de az volt az érdekes, hogy elkezdtem imádkozni érte, és ugye a 3-4 éven belül valahogy hirtelen ilyen barátok lettünk. Ezzel az ember el nem tudtam volna képzelni, hogy én ő vele barát lehetek, és tényleg barátok lettünk. Aztán együtt béreltünk valahol egy albérletet ő vele, meg egy harmadik sráccal, és aztán együtt csinált mindenféle baromságot, annyit rögtünk, hogy soha nem gondoltam volna, hogy én neki, tudod. De hogy tényleg ez a két dolog. Az egyik az, hogy imádkozni érte, és aztán a másik meg, hogy Isten kiszorít dolgokat az életünkből. Úgyhogy így ezeket mondanám rá, és talán ez segít vele.